Podcasters.
Az embereknek a 95%-a nem ismeri önmagát, csak időnként találkozik magával egy-egy randira. Tehát, hogy nem értjük magunkat, hogy hogy működünk, nem értjük azt, hogy milyen sémák alapján működünk. Nagyon látom azt, hogy magunkat meg kell ismerni. Mindaddig, amíg nem fáj eléggé, addig éljük a kényelmes, Facebookra kirakós életünket, és egy kis dopamin segítségével úgy éljük meg ezt az egészet, hogy akkor így minden rendben van, és nagyon sokáig elmegy mindenki, hogy már annyira fáj, hogy bármi jobb, ami ebben a helyzetben van, és csak ekkor változtatnak. A tudatos életnek valójában az egyik üzenete az, hogy mindig először magadra figyelj. És ez nagyon nem terjedt el. Tehát mindig azt mondják, hogy önző vagy, ha magadra figyelsz. Tehát hogy figyeljek másokra, hogyha én rosszul vagyok? Tehát nekem jól kell lennem ahhoz, hogy más emberekre tudjak figyelni. És akkor van erőm segíteni.
Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. Mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt vagyunk a stúdióban, itt az új adás, és aki már régóta hallgat minket, biztosan tudja, hogy a Karizma Podcastnek van három pillére, három fontos értéke, ez a magabiztosság, a tudatosság és a fejlődés. És a mai adás leginkább a második köré fog csoportosulni, ugyanis a tudatosság lesz a fókuszban, és mindjárt el is mondom, hogy pontosan miért, és ki a vendégünk ennek kapcsán. A vendégünk a Lizikárd társtulajdonosa, a Plenol önreflexiós határidőnaplók és a Remind Bookazin megálmodója, több mint 20 éve sikeres vállalkozó cégvezető, a tudatosság lelkes kutatója, ahogy ő mondja ezt magáról, és a vendégünk nem más, mint Szilágyi Gábor. Gábor, nagyon örülök, hogy itt vagy a stúdióban, és összehozzuk most ezt a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sziasztok!
Mi mást választhatnánk fókusztémának a mai beszélgetéshez, mint a tudatosságot, és mivel te több mint 20 éve vállalkozol, rengeteg mindent építettél már föl, építesz a mai napig, ezért arra gondoltam, hogy azt tűzzük ki az ászlunkra, hogy tudatosság az üzleti életben.
Rendben van.
Szuper. Ennek kapcsán nagyon sok minden érdekel majd engem is, és a hallgatókat is, hogy te hogyan éled meg a tudatosságot, mit csinálsz, mit nem csinálsz, de legelőször azt kérdezzem meg, hogy te mindig is ilyen tudatos voltál?
Én szerintem most sem vagyok annyira tudatos. Elindultam egy úton, és lehet, hogy egyszer valamikor a jövőben majd kimerem mondani magamról, hogy tudatos vagyok. Maradjunk inkább annyiban, hogy törekszem a tudatosságra.
Tehát akkor gyerekkorodban még nem tudatosság volt a jelet, vagy vegán receptkönyv?
Egyik se. Nagyon hosszú ideig nagyon távol állt tőlem ez a szó.
És most mégis ezt tűzted az ászlóra, sőt, elmesélem gyorsan, egy konkrét esemény kapcsán találkoztunk, mégpedig 2022. novemberében szerveztétek meg a Tudatosság Napját, egy nagyon színvonalas konferenciát itt Budapesten, a Korintiában, és ennek kapcsán kerestél meg, hogy segítsek neked fölkészülni a nyitó előadásodra. Mi hívta életre ezt a konferenciát? Hogy született meg a Tudatosság Napja?
Ennek két nagyobb része van. Az egyik, hogy amikor az ember eléri ezt a 40 pluszos kort, akkor automatikusan elkezdi megkérdőjelezni az egész életét, hogy most hol tart, ott tart-e, ahol gondolja, és nyilvánvalóan mindenkiben van egy ilyen érzés, hogy legyen tudatosabb. Tudjuk, hogy már a vége az látszik, tehát sokkal jobban kellene kihasználnunk az időnket, hogy azzal foglalkozzunk, amivel szeretnénk. Bennem is van egy ilyen hosszabb távon kialakuló tudatosság. De igazán a nagy áttörést az, ha lehet mondani áttörésnek, az hozta, hogy én a COVID után egy elég komoly mentális betegséggel küzdöttem, ami rendkívül komoly mélységekig elvitt engem, és az, hogy ebből ki tudtam jönni, ott kezdtem rájönni, hogy mekkora erő és mekkora tudatosság volt bennem, meg mekkora életösztön volt bennem, hogy én ebből a nagyon mély állapotból újra vissza tudjak jönni arra a szintre, ahogy én az elmúlt 20 évben is működöm.
Emlékszem, hogy ott a konferencia nézőinek megosztottad a történetet. Röviden beavatod a Karizma Podcast hallgatóit is, hogy mi volt az a mélypont, és hogyan tudtál kijönni belőle?
Igen, hát mindenkinek az életében valószínűleg a COVID az egy elég komoly hatást gyakorolt. Velem sem volt másképp, és 2 oltás után én is elkaptam. Utána volt egy post-COVID-om, ami egy nagyon komoly betegséget indított el, de nem ez volt a fő lényeg, hanem ott összecsaptak így a lelki, belső életem, meg minden összezavarodott, és jött ráadásul egy olyan helyzet, amikor az üzlettársam is meghalt, és azt hiszem, hogy ez adta a végső pontot ahhoz, hogy sajnos elinduljak egy mélyülő betegség fele, amivel 15-16 kilót fogytam, rendkívüli depresszióba estem, szorongtam, folyamatosan pánikrohamaim voltak, volt olyan alkalom, amikor a mentő majdnem elvitt, és rá kellett jöjjek, nem tudtam aludni, tehát inszomniát kaptam, körülbelül egy ilyen 3 hétig nem tudtam aludni, napi 1 óránál többet, és nagyjából már boldog voltam, amikor 1 darab tükörtojást képes voltam megenni, és ott megfogalmazódott egy nagyon mély túlélési ösztön bennem, hogy hát ebből valahogy ki kellene jönni. És felkerestem egy szakembert, ami már nem egy terapeuta volt, hanem egy pszichiáter, hogy segítsen ebben a dologban. Ő természetesen segített, természetesen rövid idő alatt gyógyszerekkel is, amiről szerencsére már egész gyorsan kijöttem ebből a részéből, de mondta, hogy a gyógyszerek az csak abban segít, hogy jobban elviselhető legyen ez az állapot. A mély az ott kezdődik, hogy a terápián fel kell tárnunk azt, hogy mi az a belső mozgatórugó, ami ennyire sérülékenyé tett engem, tehát hogy nem voltam reziliens az életben, és jött egy nagy probléma, és ez a probléma engem is átvett. És hogy jöttem ki belőle? Olyan dolgokkal elolvastam minden szakkönyvet, elolvastam a meditációról, minden, megtanultam meditálni. Hosszú-hosszú hetekig nem ment, és akkor egyszer csak elkezdett működni. Éreztem, hogy jól esik. Megtanultam tudatosan olyan légzésgyakorlatokat, ami jelentősen tudja segíteni ezt a helyzetet. Minden könyvet elolvastam, hogy lehet ezt az állapotot fizikailag javítani. Minden nap elkezdtem gyors gyalogolni, futni, minden nap 2 órát, mert tudtam jól, hogy akkor ilyenkor olyan hormonok szabadulnak fel bennem, ami ellensúlyozza azt a kortizol termelést, ugye a stressz hormon termelést, ami ezt tudja. És az egésznek az összessége hozta meg az eredményt, és ezt 3 hónapig egy iszonyatosan szigorú renddel próbáltam meg végigcsinálni, úgy, hogy egyáltalán nem volt kedvem hozzá. Tehát amikor az ember depresszióban van, mély depresszióban van, akkor ugye nyilvánvalóan semmihez nincs kedve. Tehát itt meg kellett erőszakolnom minden nap magamat, hogy pontosan tudom, mentálisan jobban legyek, ezt meg kell tennem. És amikor ebből kijöttem, és látták a barátaim és körülöttem levők, hogy jobban vagyok, akkor értettem meg, hogy ehhez mekkora tudatos erő kellett, amit azóta is kutatok, hogy honnan hoztam. Ezért szoktam úgy fogalmazni, hogy ez valamilyen túlélési ösztönből táplálkozik, de utána azért kell egy nagyon komoly motiváció is, tehát motivációt is kell gyűjteni arra, hogy az ember azt gondolja, hogy van kiút. És még egy, hogy amikor még nem voltam ilyen helyzetben, én sem tudtam megérteni azt, hogy ez milyen komoly betegség. Tehát, hogy ez mennyire odáig is el tud jutni, hogy olyan testi tüneteket generál, amiben akár gyógyíthatatlan betegségek is felütik a fejüket egy ilyen helyzetbe, és valahonnan vettem az erőt, hogy ez kell. Rengeteg, én egy ötletelős ember vagyok, álmodozós ember vagyok, nagyon sok célom van, és valahogy ezeket, ha előveszem, akkor mindig egy kicsit erőt tudok belőlük meríteni. Nagyon nehéz volt ez az út, de magam előtt nagyon büszke vagyok arra, hogy ebből aránylag rövid idő alatt, mert ez ilyen nagyjából 1/2 év volt, mire ebből ki tudtam jönni, de 1/2 év alatt sikerült, és rendkívüli módon megváltozott a viszonyom a világhoz, meg az életemhez.
Ez azért nagyon jó hallgatni. Az első, ami beugrik most, hogy és a hallgatóknak elmesélem, itt ülsz velem szemben, kedvesen, mosolygósan, láthatóan kicsattansz az egészségtől, szinte el sem tudom képzelni, hogy te voltál olyan állapotban, aki nem aludt, aki alig bírt tenni, aki mély depresszióban szenvedett. Mondtad, hogy nagyon sok minden megváltozott. Tudsz mondani néhány nagyon konkrét dolgot, ami megváltozott, ami a korábbi állapothoz képest nem volt, vagy teljesen átalakult?
Hát két részre bontanám. Az egyik az, hogy tudjunk örülni minden pillanatnak. Tudjunk örülni egyszerűen annak, hogy vagyunk. És hogy ez a óriási lehetőség van a kezünkben, hogy itt élhetünk a Földön, és gyakorlatilag már önmagában ez egy nagyon fontos dolog. Én mindig úgy emlékszem rá, hogy amikor gyerek voltam, és nem volt rajtam óriási felelősség, akkor egy tópartján ülve, hallgatva a békákat is egy csodálatos élményben lehetett részünk, és ezt valahogy felnőtt korunkra teljesen elfelejtjük. Tehát azokat egy erdőbe leülünk, és hallgatjuk, ahogy csicseregnek a madarak, meg hallgatjuk az erdőnek a moraját. Ezek szerintem az igazi örömök. Tehát nagyon sok olyan öröm fele toltuk el az életünket, ami nem számít. És mégis én is beleestem ugyanebbe a hibába, és én is azok után mentem utána, ami gyakorlatilag nem fontos annyira. Tehát ez az egyik része. A másik részét most elfelejtettem, de akkor majd mindjárt mondom.
Oké, rendben. Nagyon sok vállalkozóval találkozom, és többen elmondják nekem, hogy szinte éjjel-nappal a bizniszen gondolkodnak, nagyon nehezen tudnak kikapcsolni, és persze így úgy, ahogy figyelnek az egészségükre, de olyan, mintha folyamatosan a jövőben élnének, és a jelen pillanatot nagyon nehezen tudják megélni. Tehát ezt a fajta örülni a pillanatnak a békák brekegésének a tóparton, ez egy ismeretlen élmény nagyon sok, és nem csak vállalkozó, szerintem nagyon sok ember számára. Mit tanácsolnál azoknak, akik folyton a jövőben élnek, és nem nagyon tudják megélni a jelen pillanatot?
Én az eddigi életem során, idén leszek 50 éves, körülbelül 40 évet úgy töltöttem el, hogy a jövőben éltem. És gyakorlatilag az történt, hogy a hétköznapokkal, tehát a mosttal nem tudtam annyira foglalkozni, pedig bennünk van. Tehát gyerekkorunkban az ott volt. Gyerekkorunkban ott volt, és valahogy vissza kell emlékezni erre az időszakra. Elő kell venni azokat az emlékeket, hogy de nem is emlékeket, hanem az érzéseknek az emlékét. Hát azért leginkább érzésekre emlékszünk, és ehhez kötődnek azok a helyzetek, a tó és a békáknak a kuruttyulása, de maga az az érzés fogja meg az embert, erre emlékszik. És meg kell próbálni ezeket újra elővenni. Nagyon nagy bajban voltam én a most megélésével, és ma már tudom, hogy például az első házasságom az ezért ment gajra, mert nem tudtam ott lenni a családdal, nem tudtam ott lenni a mostban, mindig azon gondolkodtam, hogy mi lesz a céggel, hogy megy, mert nincs gond azzal, hogyha a cégen gondolkodunk, ha megengedjük néha magunknak azt, hogy ne csak a problémákat lássuk ebbe, hanem inkább a lehetőségeit ennek a dolognak, és akkor viszont könnyebb is lesz elengedni. Volt olyan nyaralásom 20 évvel ezelőtt, amikor annyira feszült voltam a cég miatt, hogy megkértem a páromat, hogy menjünk haza, mert nem tudok egyszerűen itt lenni a nyaraláson, és 3 nappal előtte elmentünk, és ma már látom azt, hogy ez egy óriási hiba volt akkor, és nem ott lenni. És ma már úgy élem meg a napjaimat, most is vannak nagyon olyan dolgok, amiket meg kell oldani, ami probléma, azért most a külvilág azért jelentősen adja azokat a feladatokat, aminél ott kell lenni, de én mindig két dolgot szoktam mondani magamnak. Az egyik az, hogy nem baj, legyél ott a pillanatban, a rosszban is. Az emberek szeretik elkerülni a fájdalmat, és ezért elmenekülnek a fájdalom előtt, pedig azt is meg kell élni. Tehát abban a pillanatban, amikor például nem leszünk dacosak, és nem kezdünk el ellene menni érzelmileg ezeknek a negatív dolgoknak, ez sokkal könnyebben és gyorsabban lehet megemészteni, és a másik, amit szoktam mondani, hogy mindig eljön az este. Reggel, amikor van egy nehéz napom, akkor ma már úgy szoktam aránylag tudatosan végig gondolni, amikor kilépek az ajtón, hogy ezt kell csinálnom, ez nehéz lesz, meg ez is nehéz lesz, de nem baj, ott vagyunk, és utána jön az este, és túl leszünk rajta. És amióta ezt elkezdtem használni, azóta sokkal jobban túl tudok lenni bármilyen komoly problémán.
Tony Robbinsnak van egy ilyen mondása, hogy a fájdalom része az életnek, de a szenvedés az opcionális. És egyetértek veled, hogy igenis, szerintem minden érzelem, amit átélünk, átérzünk, az egyfajta üzenet. És ezeket éljük meg, és vegyük le az üzenetet, vonjuk le belőle a tanulságokat, de a szenvedést azt ne erőltessük. Már csak azért sem, mert egyébként, hogyha valaki akár nagyon sokat szenved, beleragad egy fájdalomba, vagy akár nem akarja megélni a fájdalmat, és tiltakozik ellene, annak ott ugye testi tünetei is lehetnek, nem beszélve a különböző lelki betegségekről, a depresszió, és amikről te is beszéltél.
Így van, ezt én végigéltem.
Ahogy így hallgattalak, úgy érzem, hogy te nagyon nagy árat fizettél azért, hogy rájöjj arra, amit most már tudsz, és amit most már élsz. Miért van az, hogy nagyon sokan csak akkor változtatnak az életükön, amikor valami hasonló nehéz helyzetbe, vagy akár krízisbe kerülnek? Mit gondolsz?
Azt hiszem, hogy egy ilyen világban élünk most, ahol kifele mindent fantasztikusnak kell mutatni, és szerintem ez régen is így volt, csak most az eszközök leegyszerűsödtek. Tehát a social médiával, a mai digitális világgal minden sokkal egyszerűbb lett. Nyilvánvalóan mindenki az életének a Facebookon vagy az Instagramon a életének a szép pillanatait teszi ki. Valaki csak azért teszi ki, mert örül, hogy kiteheti, de valaki meg ezzel üzenni akar, hogy figyeljetek, azért látjátok, én jól érzem magam, és aki ezzel a gondolattal teszi ki ezeket a posztokat, ott vannak igazán a nagy problémák. A mai világ az nem csak digitális, de kényelmes is. Tehát nagyon kényelmesek lettünk. Minden fájdalmat elutasítunk, és egyszerűen egy olyan képletnek kell felborulnia ahhoz, hogy változtassunk, ami úgy néz ki, és én ezt én így éltem meg, hogy amikor már nehezebb fenntartani lelkileg azt a helyzetet, amiben vagyunk, már több fájdalmat okoz, mint ha változásba kellene mennünk, akkor változtatunk. Tehát, hogy ez egy olyan libikóka, hogy mindaddig, amíg nem fáj eléggé, addig éljük a kényelmes, Facebookra kirakós életünket, és egy kis dopamin segítségével úgy éljük meg ezt az egészet, hogy akkor így minden rendben van, és nagyon sokáig elmegy mindenki, hogy már annyira fáj, hogy bármi jobb, ami ebben a helyzetben van, és csak ekkor változtatnak. És ez az oka csak, hogy ezt szerintem már gyerekkorba tanítani kellene. Például azt, hogy a fájdalom nem az ellenségünk, vagy azt, hogy szembe kell nézni ezzel, és törekedni kell, tehát mintát kellene mutatni már a fiataloknak, a gyerekeknek abban, hogy kezdj el tudatosabbak lenni. Azért én nagyon örülök annak, hogy látom magam körül azokat a 10 és 20 évvel fiatalabb embereket, akik szinte ugyanott tartanak a tudatosságukban, mint én. Tehát azért emellett én úgy látom, hogy ez a zaklatott világ, ez egy kicsit előre viszi az embereket, vagy az embereknek egy részét abban, hogy elkezdjenek korábban ezzel foglalkozni. Ezért is mondtam az elején, hogy én nagyon későn kezdtem el ezt ahhoz képest, csak azért bízom benne, hogyha tudatosan élek hosszú ideig, akkor még hosszú időm lesz arra, hogy gyakoroljam ezeket a tudatossági dolgokat, de mindenképpen a kényelem. Tehát azért ma nagyon komoly kényelembe élünk, és hogyha egy pillanatra ki kéne raknunk minket a civilizációból, mondjuk egy picit olyan, mint az őskorban, akkor azért elég komolyan meg lennénk lőve.
A tudatosságot olyannyira felkaroltad, hogy tavaly egy új nyomtatott terméket is piacra hoztatok, mégpedig egy Bukazint Remind néven. Mesélsz nekünk erről, hogy mi az, hogy Bukazint, miért pont Remind, és hogy egy sokadik nyomtatott termék a magyar piacon?
A Bukazinhoz ugye kell egy kis magyarázat, de azért elég logikus. Tehát egy Bukazin az a magazin és a könyvek, tehát a book között van, így lett belőle Bukazin. Ez mit is jelent? Hogy nem 90-100 oldalas ez a magazin, hanem ez 220 oldalas, hogy ebben nem a napi életre reagáló cikkek vannak, hanem mélyebb, kicsit univerzálisabb, bármikor elővehető cikkek vannak benne, tehát ezt a magazinról, és számtalanszor megkaptam az elmúlt pár hónapban azt a kérdést, hogy észnél vagyok-e akkor, amikor egy ilyen magazint kiadunk, és ezen mindig mosolygok egy kicsit, mert azért én, és itt a jövőben élés, én már ennek látom a 5 év múlva mi fog történni ezzel az egész vállalkozással, és hogyha így egy kicsit ugrok az időben, akkor a Remind az valójában egy olyan dolognak a kezdete, amit egy print kiadvánnyal indítottunk el, pontosan azért, mert tudtuk, hogy ezzel azért fel lehet hívni a figyelmet erre a témára, de rendkívül sok gondolatom, ötletem van, hogy magát, ezt a missziót, mert ennek a tetején, ha megnézed a magazin tetején, az van ráírva, hogy tudatos életstílus, ahol össze lehet rakni azt is, hogy tudatos élet, vagy azt is, hogy életstílus. Mert én azt gondolom, hogy jó lenne, ha a tudatosságot egy életstílussá tudnánk avanzsálni, és ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz nagyon sok lépés kell. Offline, online dolgok, tehát print magazinok, online hírportál, rendezvények, illetve sok olyan egyéb dolog, akár könyvek kiadása, vagy a plenóloknak a további kiadása, ami segít abban az embereknek, hogy tudatosabbak legyenek. Tehát én sosem egy print magazinként tekintek erre, hanem a missziónak egy kicsit a kiteljesedésére. Tehát arra, hogy felhívjuk a figyelmet. És ennek van egy üzleti oldala is. Nyilvánvalóan itt azért pénzből élünk, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy azért ez egy rentábilis dolog legyen. De én azt gondolom, hogy erre a print nagyon jó felhívás, és azt szeretném elérni, és ez egy nagyon egyszerű szóval, hogy menő legyen tudatosan élni. Mert azt megfigyeltem, hogyha bármit úgy csinálunk, hogy tiltunk, meg hogy így ne csináld, az senkit nem érdekel. Az viszont igen, hogyha egy magazin felhívja a figyelmet, és itt mielőtt a felvételt elkezdtünk, még egy kicsit nevet kértem is rajta, hogy valójában ez a magazin, ez egy karizmatikus magazin szeretne lenni, egy olyan magazin, amit érdemes olvasni, érdemes megnézni benne, hogy miket írunk, mert kifejezetten azt szeretnénk, hogy kedvet kapjanak az emberek. Például arra is, hogy egy ilyen 220 oldalas magazinhoz, amiben tényleg vannak könnyedebb szórakoztató cikkek is, de vannak nagyon segítő tippeket adó, vagy nagyon mély üzeneteket közlő cikkek is, hogy legyen meg az az én idő, amikor ha ezt olvassuk, akkor tudjuk azt, hogy most is magunkkal foglalkozunk, és ez is egy olyan része a dolognak, hogy szeretnénk, hogy jobban odafigyeljen mindenki magára. Mert a tudatos életnek valójában az egyik üzenete az, hogy mindig először magadra figyelj. És ez nagyon nem terjedt el. Tehát mindig azt mondják, hogy önző vagy, ha magadra figyelsz. Tehát hogy figyeljek másokra, hogyha én rosszul vagyok? Tehát nekem jól kell lennem ahhoz, hogy más emberekre tudjak figyelni. És akkor van erőm segíteni. Tehát ameddig magammal sem vagyok jól, magamat se fogadom el, akkor bármit mondhatunk, de akkor másoknak se tudunk segíteni.
Ugye, ahogy a repülőgében is elmondják, hogy először az oxigén maszkot mindig saját magadra tedd rá, mert csak akkor tudod rátenni majd a gyermekedre, vagy a családtagodra, vagy bárki másra.
Így van, és van egy nagyon kedves barátom, Markovics Béla, ugye a MAPEI-nak a vezérigazgató, és neki van egy olyan mondata, amit én elkértem tőle, hogy néha elmondhassam, szigorúan azzal, hogy megjelölöm őt forrásként, ami most megtörtént.
Abszolút.
Hogy ő annyit mond a cégvezetésről, hogy egy cégvezetőnek kötelessége jól lenni. És én ezzel nagyon mélyen egyetértek. Tehát hogy vezessünk egy céget, hogy figyeljünk a kollégáinkra, hogy figyeljük a kollégánk problémáira, hogyha saját magunkra nem figyelünk oda. Tehát nekünk olyan komoly szinten mentálisan egészségben kell legyünk, ha nem is 100%, de 98%-ban lenni, mert csak így tudjuk jól vezetni ezt a céget, és még egy, hogy valahol minden cégvezető, ha karizmatikus vezető, akkor egy mintát kell mutatni. Ugyanúgy, ahogy a gyerekünknek is mutatjuk a mintát, én azt gondolom, hogy a kollégáknak is pontosan ugyanúgy kell mutatni a mintát, hogy te is mert azt tenni a te saját lehetőségeid között, de az is nagyon fontos, hogy én meg így tudok neked segíteni, hogyha én jól vagyok, akkor sokkal jobban nyitott vagyok a te problémádra is.
Te konkrétan miket teszel azért, hogy jól legyél? Megosztasz velünk néhány szokást, lifehacket, bármi, ami neked bejött, ami neked bevált?
Hát az egyik nagyon fontos, hogy a társad az a barátod is legyen. Ez azt gondolom, hogy valahol itt kezdődik a dolog, mert ketten mindig könnyebb, mint egyedül. Persze ez nem mindenkinek adatik meg, és ez nem egy alapfeltétele, mert én azt gondolom, hogy egy egyedülálló ember is tud teljes életet élni, de én azt tapasztalom, hogy ha van egy ilyen támogató környezet, akkor az nagyon-nagyon segít. Miért? Mert egymást tudjuk húzni. Mi elhatároztuk, hogy szeretnénk egészségesen élni, És ezért elkezdtünk nagyon-nagyon mélyen belemászni abba, hogy egészségügyileg mit kell tenni. Tehát én mindig ketté választom ezt a dolgot, a fizikai, meg a lelki dolgokra. Azt is pontosan tudom, hogy a kettő az oda-vissza összhatásban van. Mondok erre kettő példát. Az egyik példa az, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy a gyomrukban lévő mikrobiom, tehát azok az emésztő baktériumok és mindenféle dolgok, amik itt vannak, az jelentősen hat a lelki állapotunkra. Ha felborul ez az egyensúly, akkor például ez konkrétan tud depressziót okozni. És ezt kutatások bizonyítják. Tehát, hogy ezt nem kitalálta valaki, hanem így van. De ez fordítva is igaz, mert hogyha valamivel nem tudunk lelkileg megbirkózni, akkor olyan folyamatot indulnak meg, hogy a gyomrunkban levő mikrobiom sérülni fog. Tehát, hogy ez egy ilyen abszolút ördögi kör. És azt gondolom, hogy bármelyik végén meg lehet fogni a kérdést, de mindig el kell jutni a másikig. Mi például úgy döntöttünk, hogy használni fogjuk ezt az intermittent fasting dolgot, ami ugye annyit jelent, hogy egy időablak van, amikor ehetünk. Ennek több része van, ahol már hatásos a dolog, az az, hogy 8 órai időablakot adunk valamikor a napon belül magunknak, és mi ezen a 8 órán belül eszünk. Ha egy nagyon egyszerű visszaigazolást akarok ezzel mondani, akkor nézze meg bárki, hogy amikor este édességgel, meg mindennel beeszünk az alvás előtt egy órával, akkor az az éjszaka annak lőttek. Tehát ott nem lesz jó az alvásunk. Ráadásul ezt mi mérjük is, nekünk van olyan kis kütyű, ilyen nem is okos órának hívnám, hanem ilyen okos karkötő, amivel pontosan látom, hogy az alvási mintáim milyenek, és én ezt tökéletesen látom, hogy amikor lefekvés előtt 3-4 órával már nem eszel, kiürül a gyomrod, már megtörténik az emésztésnek a nagy része, akkor lényegesen jobban fogsz aludni. Tehát például az egyik az ilyen. De a másik az, hogy milyen a súlyunk. Tehát nyilvánvalóan, ha 10 kilóval többek vagyunk, akkor sokkal nehezebb végigcsinálni egy napot. Tehát már csak ezért is fontos. Vagy mondok még egyet, hogy a legnagyobb ellenségünk az az inzulin kilengések. Tehát amikor sütit eszünk, akkor észreveheti mindenki, hogy pontosan fél óra múlva újra éhes lesz. Ez azért van, mert az inzulin felugrik, utána leesik, és azonnal éhséget generál. Ha egyszer kipróbálják bárki, mi már kipróbáltuk, hogy 5 napig megálljuk, hogy semmilyen olyan cukros dolgot, illetve könnyen felszívódó szénhidrátot nem eszünk, akkor elmúlik a cukoréhség. 5 nap után elmúlik a cukoréhség. Ez a testi része. A lelki része az pedig az, hogy egy utazásba vagyunk magunkkal végig. És én, amikor elmentem terápiára, akkor nagyon megragadott egy mondat, amit a terapeuta mondott. És az úgy hangzott, hogy az embereknek a 95%-a nem ismeri önmagát, csak időnként találkozik magával egy-egy randira. Tehát, hogy nem értjük magunkat, hogy hogy működünk, nem értjük azt, hogy milyen sémák alapján működünk. Nagyon látom azt, hogy magunkat meg kell ismerni. És nekem is rendkívül sok dolog feltárult, hogy a gyerekkorom, a felnőtt életemnek az eddigi részeiben milyen olyan traumák értek, amiket folyamatosan hordok magammal, és azt is megtanultam már, hogy ezeket nem tudod letenni, hanem meg tudsz tanulni velük együtt élni. Tehát felismered őket, és kvázi hatástalanítod őket érzelmileg. És hihetetlen módon így működik az embereknek a nagy része, hogy miért veszekedünk, ezen miért vagyunk dühösek, ezen miért szorongunk, és senki nem jut oda, hogy egyszer megpróbálja megfejteni, hogy miért van. Ma már egy stresszes napon, amikor kijön egy ilyen minta, akkor alánylag gyorsan észreveszem. És abban a percben, hogy észreveszem, már önmagában attól enyhül ez a fájdalom, ez a késztetés, vagy ez a dű, vagy bármi, ami ezzel kapcsolatban van, mert tudom, hogy miért működtem így. És ezáltal lehet kioltani. Mert mindig mondják azt, hogy a hosszú élethez mi kell, hát hogy ne érjen stressz. Hát azt megkérdezném bárkitől, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy ne érjen stressz a mai világban. Egyetlen egy lehetőségünk van, hogy a stresszre adott reakciónk milyen. Tehát, hogyha pontosan tudjuk kezelni ezt a stresszt, akkor gyakorlatilag ki is öltük a lényegét, és már nem kell aggódnunk tőle.
Szívemből szóltál, Gábor, és még talán azt tenném hozzá, hogy nagyon sokan beszélnek manapság személyiségfejlődésről, és hogy következő szint is egyre inkább fejlődök. Ez oké, de szerintem ez a fajta fejlődés mindig csak a jéghegy csúcsa. Ami a jéghegy alatt van, az az önismeret.
Ez így van.
Tehát minél jobban ismerjük meg magunkat. Mit, miért csináltam, csinálok, mi hogyan eredeztethető vissza a gyerekkoromban, milyen helyzetekben nem kaptam elég szeretetet, elismerést, amit most felnőttként tudatalatt akarok pótolni. Minél jobban megismerjük magunkat, annál inkább tudunk olyan helyzeteket teremteni az életünkben szerintem, ahol ténylegesen boldog és kiteljesedett életet tudunk élni.
Így van, és hozzátennék még egy nagyon fontosat, hogy amikor haladunk ezen az úton, akkor meg kell vizsgálni, hogy kik vannak körülöttünk. Mert azt látom folyamatosan, hogy olyan emberek is benne voltak az életemben, akik az energiámat szívták el, és hagytam, hogy ezt tegyék, mert észre se vettem, hogy ezt teszik. És azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, de erre nem jön rá az ember magától. Tehát ez nem úgy van, hogy leülünk, csinálunk egy leltárt, hogy akkor a szomszédnénivel nem akarunk tovább beszélgetni, mert ő mindig ránk szól, hogy rossz helyre dobjuk a szemetet. Nem erről van szó. Ezek nagyon kifinomult dolgok. Ezek úgy tudnak az ember életére ráhelyezkedni. Ezek a lelkek, hogy észre se vesszük, csak azt érezzük, hogy nem jó. És erre is ki kell fejlesztenünk egy olyan érzéket, hogy amikor találkozunk valakivel, akkor az mondjuk ne 2 év múlva jöjjünk rá, hogy ő gyakorlatilag elvesz tőlem. Mert nincsen problémám azzal, hogy elvesz tőlem, ha ad is. És ugye ezek nem olyan adok-kapokok, amit megbeszélünk, hanem egyszerűen ez jön magától. Tehát, hogyha én egy jókedélyű emberke vagyok, és bemegyek valahova beszélgetni, akkor azzal, hogy ezt a pozitivitást viszem magammal, ezzel adok nekik, és emiatt ők vagy elveszik, és nem történik semmi, és az már egy kicsit nehezebb, vagy automatikusan ők is visszaadják ezt. Nem azért, mert kérem, hanem egyszerűen ők is ilyenek. És hogyha ez megvan, akkor ezekkel az emberekkel kell. Én az üzleti életben is ezt hihetetlen módon megszenvedtem az elmúlt 20 évben. Tehát amikor beszélgettünk róla, hogy 20 éve sikeres vállalkozó, akkor nekem hihetetlen nagy küzdelmeim voltak üzlettársakkal. Ne értsük ezt szó szerint, hanem hogy belül szenvedtem tőle, és meg kellett tanuljam, hogy hát nem vele kell akkor lenni, hogyha meg nem vele kell csinálni ezt a dolgot, ha rögtön ez az érzésünk. Tehát ezt még nagyon fontosnak tartom. Tehát azokat a közösségeket, amilyen közösségekben tudunk töltődni.
Ugye nem véletlen van az a régi mondás, hogy a hozzád legközelebb álló 5 ember átlaga vagy, és pont nemrég hallottam ennek egy magyarázatát is, ez pedig az, hogy valójában mindannyian egy picit kaméleonok vagyunk, ami azt jelenti, hogy tudat alatt pont a közösséghez való tartozásunk érdekében, ami mögött meg nyilván szeretet hiány, meg szeretetre vágyás van, de hogy tudatalatt elkezdjük másolni a körülöttünk lévő embereket. És hogyha ez a bizonyos 5 vagy néhány ember, akivel legtöbb időt töltjük, hogyha nekik az életük különböző területein magas elvárásaik van, tehát magas standardek szerint élnek, táplálkozás, egészség, munkahelyi etika, bőséggondolkodás, pozitivizmus és még hasonlók, akkor mi is automatikusan ezeket le fogjuk tudni másolni. Tehát van egy ilyen fölfelé haladó spirálelve, ahhoz képest, mint amikor valaki nagyon nem ezek mentén él.
Ezt abszolút én is így gondolom.
Ahogy így hallgattalak, az jutott eszembe, hogy azért cégvezetőként, vállalkozóként nekem nagyon unikum ez a fajta gondolkodásod, és persze én is látok hasonló vállalkozókat, azért van nagyon sok olyan vállalkozó, aki a siker, a pénz, a minél nagyobb birodalom, az átgázolni másokon, mindig csak a célok, a számok, az eredmények mentén él. Neked mi a tapasztalatod? Te is nagyon sokat mozogsz emberek között.
Itt tudnám visszakapcsolni azt, amit mondtam egy 20 perccel ezelőtt, hogy elfelejtettem, hogy ami emögött rejlik, ez a veszteségérzés, hogy mennyire félünk attól, hogy valamit elvesztünk. Mert amikor én beteg lettem, akkor egy olyan helyzet állt elő, hogy azon gondolkodtam, lehet, hogy nem is reálisan, sőt, ma már azt mondom, hogy nem reálisan, hogy mennyi mindent fogok elveszteni, vagy elveszíteni. És itt értek pénzre, cégtulajd, nagyon sok mindenre, és ez az embert nagyon gúzsba köti, és így nem tud kockáztatni, így marad a komfortzónájában, így kerüli el a legkisebb stresszel járó ellenállást, hogy azt merje mondani valahol, hogy nem, ezt nem így akarom. És én, amikor ebből kijöttem, akkor ezt elég jelentősen el tudtam engedni, mert egy akkora terhet tett rám, hogy ilyen cégek, ekkora vállalkozás, és az ott dolgozók, és az ott dolgozók családjai, és az én anyagi hogy létem, és a társam anyagi hogy léte, tehát agyonnyomott. És mindig szokták kérdezni, hogy egy ember hogy tud ezzel megbírkozni, és pont arra jöttem rá, hogy ezzel nem kell megbírkozni, ezt el kell engedni. Tehát egy pókerjátékos sem azt számolgatja, hogy hogy fog veszíteni, mert hogyha ezt számolgatja, akkor veszíteni fog. Hanem ő nyitott. Ő nyitott arra, hogy ez lehet pozitív, meg lehet egy negatív kimenete, de azért hosszú távon rendbe jönnek a dolgok. És azért nekem is az az üzenete az én állapotomból, ami történt velem az elmúlt másfél évben, hogyha pozitívan megyünk, akkor rendben lesz. Nem feltétlenül úgy, ahogy elképzeltük. Erre fel kell készülni, hogy nem biztos, hogy az, amit szó szerint elképzeltünk, úgy lesz a jövőben. De önmagában azért, hogy ahogy te fogalmazod, hogy gazdagok legyünk, ezért szerintem nem érdemes csinálni. Tehát nagyon jó, hogyha kitalálunk valamit, szívvel, lélekkel csináljuk, akkor ez az eredménye, ez nagyszerű. De nem lehet konkrétan ezért dolgozni, mert akkor a misszió az akkor nincs. Tehát az sosem misszió, hogy keressünk pénzt és éljünk jól. Ez nem misszió, ez egy nagyon fontos része a dolognak, erre mindenki törekszik, csak ezért valamit le kell tenni az asztalra. Nyilvánvalóan, hogyha azt mondom, hogy legyél tudatos, hogy én jól éljek, akkor az nem túlságosan meggyőző. Viszont ha azt érzik, hogy én tényleg ezért csinálom ezt a dolgot, mert én ezt fontosnak tartom, akkor tudnak csatlakozni hozzám. Ezt egy nagyon fontos résznek tartom, nem mindig megy, azért nem vagyok álszent, de arra törekszem, hogy el tudjam engedni ezeket a stresszeket, hogy Úristen, mi lesz, hogyha ez nem jön össze, és ezt elvesztem. Nem szabad ezen gondolkodni.
Amikor először találkoztunk, akkor mesélted, hogy szombatonként egy különleges tanfolyamra jársz, ami elképesztő módon a jelenbe hoz téged. Mesélsz nekünk erről egy picit? Nekem ez annyira tetszett.
Mesélek, és az egy nagyon jó hír, hogy majd a rendezvényünkön ott lesznek, és megmutatják, hogy hogy lehet én időt csinálni ebből, de nekem van egy most szombati élményem, amin bedühöttem, és utána rájöttem, hogy de hát én ezért járok ide. Nevezetesen az volt, hogy nekünk most egy mióta kvarc szerkezetet kellett szétszednünk a darabjaira, és utána úgy összerakni, hogy az óra járjon. Nagyon sokszor ez a feladat, különböző szerkezeteken, de ugye ez egy kvarc szerkezet volt. Rájöttem, hogy azért ez sem olyan túl egyszerű, tehát hogy azért ebbe is van fifika. És a lényeg az, hogy szétszedtem, nagyon boldog voltam, hogy én voltam az első, aki ezt szétszedi, most megmutatom a tanárnak, hogy én mennyire műszaki zseni vagyok. Ugye itt azért ilyen körömújnyi méretű dolgokról beszélünk, és elkezdtem összerakni, és a tanár állandóan mondta, és ez nagyon okos volt, hogy mondta, hogy ő nagyon örül, ha hibázunk, mert akkor fogjuk igazán megtanulni, mert utána ki kell javítani. Na hát én ezen a délutánon körülbelül 6-szor rontottam el az összerakást, és magát a szerkezetet szétszedtem 12 emberből elsőként, és mire újra működött az óra, én voltam a legutolsó, és már folyamatosan mondhatom, hát ezt most újra szét kell szedni, akkor most mérjük ki ezt az ellenállást, aha, ezt közben valószínűleg elrontottam ezt a tekercset benne, és akkor ezt ki kellene cserélni, és volt egy pont, amikor már nagyon dühös voltam, hogy kell nekem ez az egész, hogy most csak itt is idegeskedem, és minek jó ez nekem, és amikor összeraktam, és működött, és utolsóként beadtam, akkor rájöttem, hogy pontosan ezért jöttem ide, hogy tanuljam a fókuszt, mert hogy itt aztán fókuszálni kell. Tehát itt egy csavar, amit vissza kell csavarozni, az gyakorlatilag a kis új körmünknek a 1/20 része, amit már csak ilyen óriási nagy lupéval lehet látni egyáltalán, és az, hogy csavarjuk vissza abba a menetbe, hogy az tényleg elmenjen, és állandóan elugrik, és már nem találod, mert szemmel szinte nem látható a csavar, mert csak egy porszemnek látod a csavart, és utána kinevettem magamat, hogy na, látod, Gábor, na ezért vagy itt, mert egyrészt teljesen más csinálsz, másrészt teljes embert igényel abban a pillanatban, és azért nem ment már össze, mert dühös voltam. És amikor negyedszerre sem jött össze, akkor jöttem, hogy várjál, Gábor, állj meg, na most akkor nyugodj le, mert már azért nem megy, mert már ideges vagy tőle. És ez az egész folyamat ezt tanítja. Abban a percben, ahogy lenyugodtam, elkezdett minden klappolni. össze tudtam rakni, minden csavar a helyére került, járt az óra, mert ha nem jár az óra, addig nem lehet hazamenni. Tehát, hogy ennek ez volt a dolga, vagy ez volt a kihívás benne. És megvolt, és földön túli boldogságot éreztem egy ilyen hihetetlen apró dologtól, és ki tudott szakítani. És én pont el is döntöttem, hogy ez az iskola, ez egy nagyon híres órás mester dinasztiának az iskolája, tehát ez most már apáról, fiúra, fiúról, tehát ez már egy nagyon hosszú, hogy segítek nekik, mert mindenkinek ezt ajánlom, aki fókuszt, meg én időt szeretne gyakorolni, na hát ez tökéletesen jó ehhez, akinek van egy icipici kézügyessége, meg egy érzéke hozzá, és nem csak azok, akik órások akarnak lenni, ez nagyon fontos. Én úgy mondtam, hogy ez az órás tanfolyam, ez az én egyik önismereti tanfolyamom. Megtanulom kezelni önmagamat, mert hogy itt rengeteg problémával találkozunk szembe, és meg kell oldani. És mindenkinek csak ajánlani tudom.
Annyira hiteles volt, hogy azon gondolkoztam, hogy mikor indul a következő, mert én is elmegyek nagyon szívesen.
Képzeld el, hogy nem reklámozva őket, de most csinálnak ilyen nyílt napokat, hogy elmehetsz egy napra, ahol összerakhatsz egy órát, meg szétszedhetsz, és eldöntheted, hogy akkor ezt akarod-e, és én javaslom mindenkinek, és a rendezvényünkre, tehát a tavaszi konferenciánkra ott lesznek velünk az emőkéjék, akik ezt az iskolát fenntartják, hogy megmutassák, hogy na, ki is próbálhatod, hogy ez hogy néz ki a valóságban.
Akkor már szeretnék húzni hivatalosan egy sorszámot, hogy én ott kipróbáljam, mert ezt komfortzónán kívülinek érzem.
Ez nagyon az.
És szinte látom magamat egyébként, hogy engem is elborít az ideg, és már szentségelek, hogy kellett ez nekem. Szuper. Sőt, amit én nagyon szívesen megteszek, hogy segítsek akkor emőkéjéknek, nagyon tetszik, amit elmeséltél, hogy minden adáshoz készítünk egy külön weboldalt, úgyhogy ha kedves hallgatók, felmentek majd a karizmapodcast.hu-ra, akkor megtaláljátok azt a rendezvényt is, amire Gábor most utalt, illetve az emőkéjék weboldalát is, akár a nyíltabbnak a paramétereit, hogy ti is ki tudjátok próbálni, hogy ez mennyire való nektek.
Szuper, nagyon köszönjük a nevükben is.
No, és elérkezünk nem sokára a villámkérdésekhez. Előtte még gyorsan nektek, kedves hallgatók, hadd mondjam el, amit már több adással korábban tettem meg utoljára, egyszerűen valahogy mindig kimegy a fejemből, de a lényeg, hogy a Karizma Podcast azon kívül, hogy két hetente mindig jelentkezik, nekünk van egy saját Facebook csoportunk is, ez a Karizma Podcast közösség, bátran keressetek ránk, lépjetek be, és ott is nagyon sok háttérinfót osztok meg, lehet beszélgetni még az adásokról, akár a szereplőkkel is, mert hogy nagyon sokan szintén ott vannak velünk a podcast csoportban, szóval Facebookon Karizma Podcast közösség. Na, és akkor villámkérdések, villámválaszok. Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál?
Sokkal korábban kezdenék el ezekkel a dolgokkal foglalkozni, de hát ez egy nagyon komoly kérdés, hogy ez így tudna-e menni.
Tudod, van az a mondás, hogy amikor a tanuló felkészült, akkor jelenik meg a mester, és te valamiért mostanra készültél fel. Viszont most már kőkeményen ott a mester is a tudatosság az életedben.
Így van.
Sokat tárgyalsz, cégeket vezettél, vezetsz. Mi az a kommunikációs, tárgyalási trükk, akár karizma trükk, mondtad, hogy ebbe is beleástad magad, mesélted nekem az adás előtt. Szóval mi az a kommunikációs trükk, amit gyakran használsz, és nem szívesen osztanád meg, mert annyira jó, de természetesen mégis megosztod a Karizma Podcast hallgatóival.
Én nagy titkokat nem tudok elárulni, de egy nagyon fontos, hogy minden tárgyalásban oda tudjál ülni az ellen oldalon ülő emberrel szemben, és megpróbáld előítéletek nélkül végighallgatni azt, hogy ő neki mi a célja, és mit szeretne elérni. És ennek két nagyon fontos folyamánya van, nagyon gyorsan. Az egyik az az, hogy látja, hogy megérted, és érted, amit mond. Kettő, hogy te is így jobb döntést tudsz hozni abban, hogy hogy tudunk úgy felállni egy megbeszélésre, hogy a végén talán mégiscsak legyen win-win az a helyzet, amibe vagyunk. Tehát nagyon sokszor magamon is észrevettem, és ez tényleg csak egy mondat, hogyha nem figyelek oda kellően, akkor nem fog létrejönni az a kémia, ami abba az irányba vezet, hogy megoldást találjuk, és ez leginkább igaz a nagyon feszült tárgyalásokra. Tehát ez nem is az, amikor már eleve jóban vagyunk és leülünk, hanem amikor a másik szemében mi nagyon-nagyon mélyről indulunk, akkor ezt nagyon fontos alkalmazni.
Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni?
Dolgozom rajta, hogy figyeljem a másikat, de amikor elborít a lelkesedés, akkor hajlamos vagyok a másik szavába vágni. És erről nagyon komolyan le kell szoknom, mert ez kívülről úgy tűnik, mintha tiszteletlen lennék és nem figyelnék, miközben csak 8 gondolattal előrébb vagyok, és szeretném nagyon gyorsan megosztani vele, hogy például el ne felejtsem, muszáj lelassulni egy ilyen beszélgetésben, vagy egy ilyen tárgyalásban, és ahogy az első pontban mondtam, figyelni a másikra, őszintén, nyitottan.
Volt már szó félelmekről, neked mi a legnagyobb félelmed, Gábor?
Félelmekkel elég komoly randiaim vannak így folyamatosan, és azért kezd kioltódni a félelmem, mert rájöttem, hogy a félelem az a barátunk. És nem tudok konkrétan félelmet mondani, mert most barátkozom vele, és egy olyan helyzetben, amikor félek, akkor nagyon figyelem magamat, hogy miért félek, mert ez bármilyen területen előjöhet. Ez ugyanaz, mint a jelen megélése. A félelmet meg kell élni, az nagyon pozitív hatásai vannak. A félelem az rendkívüli módon tudja az embert tuningolni abban, hogy jó fele vigye el ezt a dolgokat. Sok félelmem van, naponta sok félelmem van, csak ahogy mondtam, én most folyamatosan barátkozom a félelmeimmel, és megpróbálom egy kicsit átkeretezni magamba őket.
Ha lenne egy óriási hirdetőtábla az országban, akkor arra mit írnál?
Hát ez nagyon spoilerezés, de az, hogy próbáljon mindenki tudatosabban élni, és ennek azért keresem azt a PR-osabb verzióját, amivel egy kicsit érzelmeket is lehet kiváltani, mert azt gondolom, hogy ha tudatosabban élnénk az egészségünkbe, akkor az emberek 4-5-10 évvel tovább élnének. Hogyha tudatosabbak lennének a pénzügyekbe, akkor sokkal kevesebb szegény lenne, mert természetesen a szegénység is adottság is lehet, de ebből a tudatossággal ezért jobban ki lehet jönni. Tehát én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy minden területen meg kellene találni, és ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek mindenhol tökéletesnek kell lenni, mert aki éppen szorult anyagi helyzetben van, az inkább a pénzügyi tudatosságra, aki meg betegeskedik, akkor az meg vizsgálja meg, hogy esetleg miért jön ez, mert azért nem minden a genetikában rejlik, sőt, nagyon-nagyon sok minden nem ott. Tehát én mélyen hiszek ebbe, és ahogy mondtam a podcast felvétel előtt, akkor én egy PR tanácsadónak elmondtam, hogy mi a tudatosságra akarjuk felépíteni a vállalkozásunkat, akkor mondta, hogy hát ennél rosszabb szót nem is találhattam volna, mert egyrészt elcsépelt, másrészt nem nagyon hordoz magában érzelmeket, nincs az a wow érzés, hogy igen, akkor menjen neki. És én azt mondom, hogy az én legnagyobb misszióm az, hogy a tudatosság szót azt feltöltsem érzelmekkel, feltöltsem történetekkel, hogy mégiscsak hozzá tudjunk tapasztani egy olyan érzést, ami miatt ezt érdemes megfogadni.
Ez egy gyönyörű végszó volt. Már csak egy kérdés maradt bennem, ez pedig az, hogy lehet veled kapcsolatba lépni, mik azok a rendezvények, amiket említettél, hogy lehet hozzájutni esetleg a Remind Bookazinhoz, segíts nekünk, illetve a hallgatóknak ebben.
A magazint azt meg lehet vásárolni minden nagyobb újságárusnál, illetve a remindmagazin.hu oldalon közvetlenül is meg lehet rendelni. Ez az egyik része. Ahol meg találkozni lehet velünk, az május 12-én, a harmadik plenoldéjén, ami a testi-lelki tudatosság napja lesz. Érdemes ezt beírni most a keresőben, mert ott előjönnek, hogy milyen szuper előadóink lesznek, és ott természetesen mindenkivel nagy örömmel beszélgetünk, mert pontosan azokat az embereket várjuk, akik szeretnének tudatosabbak lenni, például most az egészségükbe, illetve hát engem azért megtalálhatnak az összes social médián, és mindenkinek, aki megkeres, annak én válaszolok, és bármiben, amiben tudok segíteni, nagy örömmel teszem.
Köszönjük szépen, Gábor, ezt a nagyon értékes, őszinte és tudatos beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
És minden, amit elmondtál, a konferencia, a Remind Bookazin, ezeket be fogjuk linkelni, fel fogjuk tenni a karizmapodcast.hu-ra, az epizód saját weboldalára, és ott is megtaláljátok, kedves hallgatók.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, minden támogatást.
És köszönjük szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Bízom benne, hogy mostantól még tudatosabban éltek majd, táplálkoztok, tárgyaltok, figyeltek oda az üzleti és a magán dolgaitokra is, és bízom benne, hogy ezzel a beszélgetéssel mi is hozzá tudtunk járulni ehhez egy picit. Találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat mindenkinek. Sziasztok!